Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Pénteki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa udvardi György püspököt Veszprém érsekké, Marton Zsolt rektort Váci püspökké nevezte ki.
A Szentatya apostoli exarchátust állított fel az Olaszországban élő ukrán görög katolikusoknak.
90 éve kötötte meg a Szentszék Olaszországgal a lateráni egyezményt.
Emanuela Orlandi ügy, üresek a vatikáni temetőben feltárt sírok.
Találkozás az élő Istennel, Páter Szabó Ferenc sorozatának első része.
Ferenc pápa udvardi György püspököt Veszprém érsekké nevezte ki. Ferenc pápa július 12-én elfogadta Márfi Gyula veszprémi érsek lemondását, és ezzel egyidejűleg udvardi György pécsi megyés püspököt a veszprémi főegyház megye érsekévé nevezte ki. Udvardi György 1960. május 14-én született Balassa gyarmaton. 1985. június 15-én szentelték pappá Esztergomban, az Esztergom budapesti főegyház megye szolgálatára. 2004. február 21-én Esztergomban szentelték püspökké.
Tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, a Pápai Magyar Intézetben, a Pápai Szalézi Egyetemen, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta.
Szolgálati helyei 1985-től 1988-ig káplán érsek Vadkerten. Utána plébános Csitáron, hitoktatási felügyelő az Esztergom budapesti főegyház megyében 1993 és 2003 között. 1997 és 2004 között tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar levelező tagozatán. 1998-tól püspöki helynök a társadalmi oktatási kulturális szakterületen, tanár az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, plébános Budapest Erzsébet városban, érseki általános helynök és vagyonkezelő, 2004-től elnök az Országos Hitoktatási Bizottságban.
Kinevezései 1999-ben pápai káplán címet kap, majd 2004-ben Mazaránéi címzetes püspökké és Esztergom budapesti segédpüspökké nevezte ki Szent II. János Pál pápa. 2011-től pécsi megyés püspök, 2015-től pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke.
2016-ban megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét. Jelmondata Jézus Krisztus est Dominus, Jézus Krisztus az Úr.
Ferenc pápa Marton Zsolt rektort Váci püspökké nevezte ki. A Szentatya július 12-én elfogadta Beer Miklós lemondását a Váci egyházmegye éléről. Ezzel egyidejűleg Marton Zsoltot, a központi papnevelő intézet rektorát Váci megyés püspökké nevezte ki.
Marton Zsolt 1966. március 26-án született Budapesten. Általános iskola után középiskolai tanulmányokra a Kecskeméti Piarista gimnáziumba került. 1988-ban tanítói diplomát szerzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Teológiai tanulmányait 1992-ben kezdte Veszprémben, majd a Váci püspök Győrbe küldte. Ezután Budapestre került a központi papnevelő intézetbe. 1998-ban szerzett teológus diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. 1998. június 20-án szentelték pappá Vácot a Váci egyházmegye szolgálatára.
Szolgálati helyei 1998-tól püspöki titkár és bírósági jegyző, káplán Nagykátán, majd dány plébániai kormányzója. 2002-től a Váci Hittudományi Főiskola levelező tagozatának tanára, 2003-tól 5 éven át a központi papnevelő intézet prefektusa, 2008-tól 15-ig felső és alsó göd plébánosa, valamint Váci kerületi esperes, 2015-től 2019-ig a Központi Papnevelőintézet rektora.
A pápa apostoli exarchátust állított fel az Olaszországban élő ukrán-görög katolikusoknak. Július 11-én a Szent Atya apostoli exarchátust hozott létre a bizánci rítusú Olaszországban élő ukrán hívek számára. A sede vacante betöltetlen székhelyű exarchátus apostoli adminisztrátorává kinevezte Angelo de Donatis bíborost, római helynökét.
Az ukrán görögkatolikus hívek 20 éve vannak jelen Olaszországban. Lelkipásztori ellátásukat az Olasz Püspöki Konferencia Migrantes alapítványa keretében szervezték meg egy nemzeti koordinátor pap kinevezésével, illetve az egyes közösségek felelősségét a helyi latin rítusú püspök hatáskörébe utalva. Az ukrán görögkatolikus érseki egyházzal való kapcsolatot egy apostoli vizitátor püspök személyén keresztül biztosították, aki jelenleg Dionizio Lahovic bazilita püspök. Mára az ukrán hívek száma Olaszországban eléri a 70 ezer főt. 145 közösségükben 62 pap szolgál szerte az országban. Az exarchátus temploma és székhelye a római Szent Szergely és Szent Bakhusz plébánia lesz.
90 éve kötötte meg a Szentszék Olaszországgal a lateráni egyezményt. Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár írt előszót a lateráni egyezmény aláírásának 90. évfordulójára megjelent kötethez. A vatikáni könyvkiadó gondozta a könyvet a Pápai Történelemtudományi Bizottság elnöke Bernard Ardura szerkesztette.
Február 12-én tartották a Pápai Teuton kollégiumban azt a kerekasztal beszélgetést, amelynek anyaga jelent most meg egy kötetben a vatikáni államtitkár előszavával. Ebben Parolin bíboros előrelátó és realista döntésnek nevezi 11. Pius pápa megállapodását az akkori olasz kormánnyal. Megállapítja, hogy a nehéz időkben született egyezmény a Szentszék és az olasz állam addig meglehetősen konfliktusos kapcsolatait tisztázta. 11. Pius józanságát dicséri, hogy megelégedett a pápai állam minimális területével, ugyanis előrelátó módon az egyház egyetemes küldetését tartotta szem előtt, amelyhez teljes szabadságra és függetlenségre volt szüksége, mentesen minden politikai hatalmi befolyástól. Ezzel komoly diplomáciai tevékenységről tett tanúbizonyságot, és lehetővé tette azt is, hogy később 11. Piuszt, mint a missziók pápáját ismerje meg a világ, hiszen szabadon működhetett a nemzetközi szintéren.
Parolin bíboros azt sem rejti véka alá, hogy kritikák is érték 11. Piuszt, amiatt, hogy 1929-ben megállapodott a fasiszta kormánnyal, amelynek a kiegyezés előnyökkel járt. A pápa és Gaspari bíboros államtitkár tudatában voltak annak, hogy mi a tét. Az elmúlt 90 év bebizonyította, hogy helyes volt a Vatikán döntése. A lateráni egyezmény kiállta az idő próbáját, és ma az olasz alkotmány 7. cikkeiben foglalva továbbra is érvényesen szabályozza az egyház és az állam gyümölcsöző együttműködését Olaszországban, a 21. században is a közjó érdekében.
A lateráni egyezmény vagy lateráni szerződés az olasz fasiszta kormány és a pápa között Rómában, a lateráni palotában megkötött egyezmény az olasz állam és a pápaság viszonyának rendezéséről. 1929. február 11-én írta alá a Szentszéket és 11. Pius pápát képviselő Pietro Gaspari bíboros államtitkár és Benito Mussolini. A megegyezés politikai és pénzügyi megállapodásból, valamint konkordátumból állt. A római katolikus vallás vált Olaszország államvallásává. A Vatikán teljesen független, szuverén állam lett, Róma pedig Olaszország fővárosa. Rögzítette a Vatikán területét, illetve a hozzátartozó területen kívüliséget élvező ingatlanokat. 23 ilyen van Róma városában, ezen kívül a Vatikáni Rádió központja, egy pedig a Castel Gandolfói pápai nyaraló. A pápa személye szent és sérthetetlen.
Emanuele Orlandi ügy. Üresek a vatikáni temetőben feltárt sírok. A két sír feltárása nem járt eredménnyel, semmilyen emberi maradványt nem találtak a Teuton temető két hercegnőjének sírjából.
Július 11-én reggel 8 óra 15 perckor a Teuton kollégium rektora vezetésével elmondott ima után a terveknek megfelelően kinyitották az Orlandi ügyben érdekelt két sírt. 3 órával később lezárták a műveletet, miután nem találtak sem emberi maradványokat, sem urnát, sem koporsót a sírokban. Az alapos vizsgálatot Sophie von Hohenlohe sírjának felnyitásával kezdték. Egy 4 méter x 3 méter 70 cm-es föld alatti üreget találtak, ami teljesen üres volt. Ezután a második szarkofág sírt is kinyitották, amelyen Charlotte Frederica Mecklenburgi hercegnő neve állt. Itt sem kerültek elő emberi maradványok. A két hercegnő családját azonnal értesítették a kutatás eredményéről.
Alessandro Gisotti ideiglenes szentszéki szóvivő tájékoztatása szerint most megvizsgálják a vatikáni Teuton temető területén végzett munkálatok dokumentációját. Az egyik beavatkozás a 19. század végén, a másik pedig a múlt század 60-as, 70-es éveiben történt. A sajtóterem igazgatója ismételten emlékeztet rá, hogy a Szentszék mindig is figyelméről és szolidaritásáról biztosította a szenvedő orlandi családot, különös tekintettel Emanuela édesanyjára. Erről a figyelemről tanúskodik az is, hogy helyt adtak a család kifejezett kérésének a Teuton temető sírjainak vizsgálatára.
Találkozás az élő Istennel. Páter Szabó Ferenc nyári sorozatának első részét hallják.
A 21. században az Isten kérdés, a hit és a hitetlenség drámája létkérdés lett. Nem csak a keresztény egyházak, hanem az egész súlyos válságban sodródó emberiség számára. Szellemtörténészek és teológusok erre ismételten rávilágítottak, miként a pápák is, Szent VI. Páltól kezdődően, akik meghirdették az új evangelizálás és a közös keresztény tanúságtétel sürgető szükségét, főleg az ateizmusba merülő nyugati világot tartva szem előtt. Ez év áprilisában feltűnést keltett egyházi körökben az Emeritus Benedek pápa hosszú cikke, amely a Klerus Blatt című német folyóiratban jelent meg. A különféleképpen értelmezett tanulmányból most csak ezt a szempontot veszük figyelembe, vissza kell térnünk Istenhez, hogy kilábaljunk a válságból.
Josef Ratzinger, a hittani kongregáció volt prefektusa, majd mint 16. Benedek pápa, most újra összefoglalta korábbi műveiben és pápai megnyilatkozásaiban kifejtett nézőpontját. A mai világ és benne az egyház válságát lényegében a hit megfogyatkozására, Isten távollétére vezeti vissza. Burkoltan a Nietzschei Isten meghalt metaforára utalva magyarázza, Isten meghalt a lelkekben. Idézünk az Emeritus pápa cikkének harmadik részéből.
Azt mondhatjuk, a hit először is azt az ajándékot nyújtja nekünk, hogy bizonyosak lehetünk Isten létezésében. Isten hián a világ az értelemnek is szükségképpen hián van. Ha ugyanis nem létezik Isten, honnan ered minden, ami van? Szellemi alapja legalábbis biztosan nincs. Egyszerűen csak úgy van, és sem célja, sem értelme nem állapítható meg. Így pedig olyan mérce sincs, amely megszabná, mi a jó és mi a rossz. Pusztán az érvényesül, ami erősebb, mint mások. Ebben az esetben a hatalom az egyetlen mozgatóelv. Az igazság nem számít, voltaképpen nem is létezik. Az emberi életnek csak akkor lehet értelme, ha a dolgoknak szellemi alapjuk és okuk van. Ha valaki akarta és elgondolta őket, ha létezik teremtő Isten, aki jó és jót akar.
16. Benedek és Ferenc pápa tanításának folytonosságát világosan jelzi az a tény is, hogy az Emeritus pápának megfogalmazott, de lemondása miatt be nem fejezett körlevelét, egy bevezetéssel és néhány kiegészítéssel, Ferenc pápa tette közzé Lumen Fidei, a hit világossága kezdőszavakkal 2013. június 29-én. Ez a dokumentum is tanúsítja a kapcsolódásukat a II. Vatikáni zsinat tanításához, és az új evangelizálást sürgető Szent Hatodik Pál és Szent Második János Pál lelkipásztori törekvéseihez.
16. Benedek a 2012. októberében megtartott 13. rendes püspöki szinodus témájául az új evangelizálás a keresztény hit továbbadására témát jelölte ki. És Porta Fidei kezdetű apostoli levelével 2012-13-ra meghirdette a hit évét. Maga Benedek pápa 2012. októberétől 2013. februárjáig a szerdai általános kihallgatások alkalmával a hitről tartotta a katekézis sorozatát. Ferenc pápa első körlevele Lumen Fidei 6. prontjában világosan jelzi az említett folytonosságot pápa elődjével. A hit éve, idézünk, a hit éve a II. Vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulóján kezdődött. Ez az egybeesés felhívja a figyelmünket arra, hogy a II. Vatikánum a hitről szóló zsinat volt, mert arra buzdított, hogy Krisztusban újra Isten elsőbbsége kerüljön az egyházi és a személyes életünk középpontjába. Az egyház ugyanis soha nem befejezett tényként tekint a hitre, hanem tudja, hogy Isten ezen ajándékát mindig táplálni és erősíteni kell, hogy tovább vezéreljen a maga útján. A II. Vatikáni zsinat felragyogtatta a hitet az emberi életen belül, végigkísérve a mai ember útjait. Így láthatóvá vált, hogy hogyan gazdagítja a hit az emberi élet összes dimenzióját, így a Lumen Fidei 6. pontja.
A következő 7. pontban pedig Ferenc pápa kifejezetten az emeritus 16. Benedek pápához kapcsolódik. E hitre irányuló reflexiók, folytatva mindazt, amit az egyház tanítóhivatala erről a teológiai erényről tanít, csatlakozni kívánnak mindahhoz, amit 16. Benedek a szeretetről és a reményről szóló enciklikáiban elmondott. Ő szinte már teljesen elkészült a hitről szóló enciklika első fogalmazványával. Mélységesen hálás vagyok neki érte, és a Krisztusban élő testvériségben átveszem értékes munkáját, hozzátéve néhány kiegészítést. Péter utóda ugyanis mindig, tegnap, ma és holnap, arra hivatott, hogy erősítse meg a testvéreit a hit azon mérhetetlen kincsében, amelyet Isten világosságként ajándékoz minden ember útjához.
Még a 7. pontban Ferenc pápa pár hónappal péteri szolgálata kezdete után mindjárt rávilágít a keresztény hit lényegére, idézzük. A hitben, amely Isten ajándék, a tőle belénk árasztott természet feletti erény, felismerjük, hogy igen nagy szeretetet kínáltak fel nekünk, hogy egy jó szót mondtak ki felénk, s ha befogadjuk ezt a szót, aki Jézus Krisztus, a megtestesült szó, a Szentlélek átformál minket, megvilágítja a jövő útjait, kialakítja bennünk a remény szárnyait, hogy örömmel járhassuk végig utunkat. A hit, a remény és a szeretet csodálatos egybefonódással adja a keresztény élet dinamizmusát az Istennel való teljes közösség felé. Mi ez az út, amelyet a hit nyit meg nekünk? Honnan származik hatalmas fénye, amely képes világosságot árasztani egy sikeres és termékeny, gyümölcsökben gazdag életre? Ezekre a kérdésekre keres választ Ferenc pápa első körlevele, amelyet az emeritus Benedek pápa lényegében már kidolgozott.
Találkozás az élő Istennel. Páter Szabó Ferenc nyári sorozatának első részét hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket, búcsúznak a szerkesztő
Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával.